Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Vannak, akikkel az új polgári esztendőben először találkozhatom, ezért engedjék meg, hogy kívánjak mindannyiuknak, szeretteiknek, családjuknak közelben és távol áldott új esztendőt. Ahogy az év igéje is mondta, Isten közelsége oly jó nékem. Adja a mindenható Isten, hogy az Isten tiszteleteken minél többször megtapasztalhassuk Isten közelségét és annak jóságát. Kedves testvérek, Közép-Keleten, amiről annak idején már történelem órán is tanultunk, a Tigris és az Eufrátesnek a vidékén, mind a mai napig nagyon sokféle közösség él. Vannak köztük nem keresztény, de vannak magukat kereszténynek valló közösségek is. Talán némelyiket szektának is lehetne nevezni, csak néhányat hagy említsek. Vannak a jakobiták, akik Jakab apostolt nagyon nagyra tartják. Vannak a nesztóriánusok, vagy a nem keresztény területről hagy említsem a derviseket, vagy a drúzokat, vagy a maronitákat. Az interneten keresztül egyébként ma már olyan kicsi a világ, hogy pillanatok alatt megismerkedhetünk ezekkel az izgalmas közösségekkel, és most egyre szeretném csak fölhívni röviden a figyelmünket az úgynevezett mandeusokra, akik ott élnek, és akik Keresztelő János tanítványainak vallják magukat, és számukra a legnagyobb proféta Keresztelő János. Érdekes a nevük is, mandeusok. A mandeus szó azt jelenti, hogy bölcsek. Magukat tartják bölcseknek, és igazán Istenhez közel állóknak. A tanításuk viszont szinkretizmus. Kevernek mindent össze, hogy így mondjam, ezt most nem bántólag mondom, de az Ótestamentum szent iratain keresztül foglalatoskodnak és vallják Zaratusztra gondolatait, vagy a babiloni csillagjóslást, ez a horoszkóp, amivel egyébként a felvilágosult nyugati kultúra is foglalkozik, újságjaink tele vannak, babiloni csillagjóslás és az ősi távol-keleti mitoszok, ezek mind megtalálhatók a mandeusoknak a gondolatai, tanításai között, és Keresztelő János a próféta. És ami nagyon elgondolkodtató, hogy Jézus szinte meg sem jelenik a tanításukban. Most így hallgassunk meg egy epizódot Keresztelő János életéből, amely kijelöltetett karácsony ünnepét követő második vasárnapra igehirdetési alapigeként, s fejegyezve találjuk Máté evangéliumának harmadik fejezetében a 13. verstől kezdődően következőképpen. Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. Keresztelő János azonban visszatartotta őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert így illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nem tudom, hogy Keresztelő János maga mit szól ehhez a közösséghez, a mandeusok közösségéhez. Hiszen az evangéliumoknak teljességében a beszámolókban arról értesülünk, hogy Keresztelő János végig tudta, hogy mi az ő szerepe. és hogy majd ezer évekkel később is lesznek, akik őt tartják igazán a nagynak, nem tudom, hogy mit gondolna ő erről, vagy mit gondol erről. Hiszen ebben az epizódban is ő a cselekvő, látszólag ő keresztel, ő a bemerítő János, így is fordíthatnánk szó szerint, víz alá merítő János, aki egy mozgalmat indított el ott a szent nép körében, a Jordán partján, de amint kiderül, Máté evangélista és a szinoptikusok és János evangélista híradásából is teljesen egyértelműen, hogy nem szállt fejébe úgymond a dicsőség. Sőt, így is mondhatom, végig tudta, hogy mi az ő szerepe. És tudta azt, hogy ő csak úgymond beosztott előhírnöke az igazán nagynak, a messiásnak, a világurának. Erről tanúskodik, amikor meglátja Jézust ott a parton, és János visszatartja Jézust, és ezt mondja, ezt olvassuk, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz én hozzám. Milyen alázat van ebben a mondatban. És Jánosnál, János evangélistánál az is feljegyeztetett keresztelő Jánosról, hogy az is elhangzik, hogy néked kell nagyobbá lenni, neked növekedned kell, nekem pedig alább szállnom. Az én prófétai küldetésem befejeződik, és most a tiéd következik. Milyen alázat volt ebben a keresztelő Jánosban. Igen, testvérek, minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább kell, hogy látszódjon rajtunk az alázat Krisztus irányában, és afelé a kegyelem felé, amelyben részesített bennünket. A természetből nagyon jól ismert a példa, többször is szoktuk emlegetni. A kalász, amikor szárba szökken, törekszik felfele, nyíl egyenesen áll. Aztán, amikor megérik, akkor minél érettebb, annál lejjebb hajtja a fejét, annál inkább meghajol. És talán nem vagyok egyedül, hogy megadatik néha az életben, hogy bölcs emberekkel, hívő emberekkel beszélgessünk, és akár legyen egy ember bölcs és tudós és okos, akár istenfélő, ez az alázat, ami jellemzi őt. Hiszen tudja, hogy minél több adatot néki az életben, ismeretben, Krisztus ismeretben, annál kevesebbet tud igazán az Isten hatalmas szeretetéről és kegyelméről. És éppen ezért nekünk ezen a mai vasárnapon nem keresztelő Jánosról kell prédikálnunk, hanem ennek az epizódnak is a főszereplője Jézus Krisztus, aki elkezdi a működését, aláveti magát keresztelő János mozgalmának, és ő is alámeríteti magát. Ezért talán a szkopuszát ennek az epizódnak így is megfogalmazhatnánk, hogy megkeresztelt Krisztusunk van. Nem egyszerűen Krisztusunk, hanem megkeresztelt Krisztusunk van. Keresztelő János talán azt előre még nem tudta, hogy ez lesz a kereszténységnek az egyik legdrágább szentsége. Ő egy rituális fürdőt, egy rituális mosakodást hozott magával, amely megtérést hozott, amely jelképezte azt, hogy ahogy az ember alá bukott a víz alá, és ha ott maradt volna, meghalt volna, úgy most ő kiemeli az illetőket, és ilyen módon az életre emeli ki őket, azaz megtisztulnak, újjászületnek, leteszik a régit, ott hagyják a régit, és megígérik, hogy újra istenfélők és szent életű emberek lesznek. Ez egy rituális fürdő volt, amelynek több más változatást is gyakorolták abban a században is, és korábban is másféleképpen az tisztálkodási fürdés, mosakodás. És Jézus, amikor megjelenik, és azzal, hogy aláveti magát ennek, nem más tesz, mint hogy megkeresztili azt, nem más tesz, mint hogy ebből a rituális fürdőből szentség lesz. méghozzá olyan szentség, amely a keresztényeknek a jelévé válik. Olyan szentségé, amelyet aztán az élete végén, mennybe menetelkor maga Jézus húz alá, hogy menjetek el és kereszteljetek meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében minden népeket. Talán itt értjük meg igazán, hogy milyen fontos ez a pillanat, amikor Jézus megkereszteli, keresztelő János, alámerítő János mozgalmát. Hagy tegyem személyessé ezt a gondolatot a keresztségnek a szentségén keresztül. Legtöbbünket még gyermekkorában vagy csecsemőkorában kereszteltek meg. Legtöbbünk azért talán vissza sem tud emlékezni. És ilyenkor kell, hogy most egy kicsit elgondolkozzunk azon, ami a keresztségnek egy nagyon fontos üzenete, hogy a keresztségben Isten maga jön elénk Krisztus szeretetével, grácia préveniens, ahogy ezt a teológusok megfogalmazták, elénk bejövő kegyelem a keresztség. És igen, most itt a polgári esztendő elején gondoljunk egy kicsit a keresztelőnkre, ha nem is tudjuk felidézni, mert nem emlékszünk vissza, de gondoljunk még inkább annál szüleinkre, keresztszüleinkre, akik elhoztak akkor annak idején ebbe a templomba, vagy más templomba, és folytatták azt a rendet, amit Jézus kezdett el, amit Jézus szentelt meg keresztelő Jánoson keresztül. Hogy ez a jelünk, ez szentségélet Krisztusban, újjászületésnek a fürdője, hogy meghalunk a régi emberünknek, az óemberünknek, és újjászületünk, és visszatérünk ahhoz, akitől az életünket és mindenünket kaptuk. Megkeresztelt Krisztusunk van. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra a keresztségre keresztelkedünk mi is meg. A keresztségen keresztül tagjai leszünk a megkereszteltek, benne Krisztust is magába foglaló, Krisztust is magához ölelő közösségnek. Megkeresztelt Krisztusunk van, aki annak idején, amikor a keresztség szentségében részesültél, előbb szeretett téged. Már akkor szeretett téged. De még egy gondolatot is szeretnék kiemelni ebből az epizódból. Megkeresztelt Krisztusunk van, akire rákerült a pecsét is. Hiszen miután megkeresztelkedett Jézus, azt olvastuk, hogy Isten lelke garamb formájában aláereszkedik, őre ászál, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Kívülállók, de maguk a teológusok között is vannak nem egyen olyanok, akik legelőször általában azzal kezdik, hogy hogy is van Jézus fogantatásának a története. Aztán következő kérdésként már azt kérdezik, hogy és hát hogy is van a Szent Háromságnak a kérdése? Most ti hány Istent imádtok? Egyet vagy hármat? Hogyan egy a három, és hogyan három az egy? És nem kell félnünk elmondani ez alapján, az epizód alapján sem, hogy valóban a Szent Háromság, mint fogalom, mint teológiai fogalom nincs benne a Bibliában. De Isten igazolja és elpecsételi Jézust azzal, hogy Szentlélek formájában megáldja Krisztust. Isten, aki az egész keresztséget rendeli, a Szent Lelke által megpecsételi azt, ami ott történt a Jordán vizében, a Messiáson, az Atya, a Fiú és a Szentlélek által. És nem csak, hogy megpecsételi a cselekményen keresztül, a galambon keresztül a Szentlélek által, hanem szól is az Isten. Ez az én szeretett fiam. Benne gyönyörködöm. Pecsétet tesz Krisztusra. Elpecsételi őszt. Ráteszi a pecsétet. aztán ez a mondat úgy bennünk felelevenít egy másik történetet. Hiszen néhány fejezettel később Máté evangéliumában olvasunk a táborhegyi jelenetről, Jézus megdicsőülésének a történetéről, amikor is Jézus maga mellé veszi néhány tanítványt, és felmennek a tábor hegyére, és ott színe változik Jézus, és megjelenik Illés és Mózes, és ugyanez a hang hallatszik, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De egyfajta fokozás figyelhető meg, mert ott még a hang azt is hozzáteszi, hogy őt hallgassátok. Azaz Jézusra pecsét kerül, Isten maga nyilatkoztatja ki, hogy ő a világ megváltója. Kinyilatkoztatásom benne tudott hozzátok egész közel eljönni. Ezt más szavakkal így is mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus a zsinór mérték, ő a kánon mindannyiunk számára. És amikor évelején vagyunk, akkor ezt különösen is kell hangsúlyoznunk. Jézus a zsinór mérték, ő a kánon. Eddig is ő volt, őt hirdettük, 2014-ben is ő legyen kizárólag az életed zsinór mértéke. Mert sok a kísértés. Ma is sokan sok mindent írnak és mondanak Jézus Krisztusról. Ma is sokan sokféleképpen magyarázzák a szent iratokat, Jézus szavát is. Ez az én fiam, ő benne gyönyörködöm. A szentírási kinyilatkoztatás tehát olyan kinyilatkoztatás, amelyet nem szabad szabdalnunk, nem szabad kozmetikáznunk. Ami tetszik, azt elfogadjuk, amivel nem tudunk mit kezdeni, azt kihagyjuk. Nem szabad testre szabni. Ez ugye az informatikának a modern kifejezése, a testre szabás. Egy ruhát is testre szabunk, de az informatikában ez azt jelenti, hogy mondjuk az asztalunkat, a komputernek az első lapját mi úgy állítjuk be, hogy nekünk tetszik. Amelyik programokra szükségünk van, azt esetleg kiemeljük, egy-egy ikont odarakunk. Amire nincs szükségünk, azt nem rakjuk oda, azt hagyjuk, hogy ne legyen látható. Testre szabjuk a programot, úgy alakítjuk, ahogy nekünk a legjobb. Krisztust ne akarjuk testre szabni. Krisztust hagyjuk meg Krisztusnak a maga teljességében. Kedves testvérek, ez legyen a mi trendünk. Ez egy nagyon közkeletű szó ma a fiatalság, az ifjúság körében, hogy mi a trend, mi a szokás, mi a divat. A mi trendünk Jézus Krisztus legyen, egyedül ő, a maga teljességében, egészében. A mi trendünk, ahogy elmondtam elsején is, a hegyi beszédben elhangzottak Jézusi szavak, ez a mi feladatunk, erre bizattunk, ezért vagyunk keresztények, ezért kereszteltettünk az ő nevére. Ő legyen a zsinór mérték, ő legyen a kánon egyéni életünkben. Kedves testvérek, egy mondat erejéig visszautalok a mandeusoknak a közösségére. Nagyon érdekes és izgalmas dolog, hogy Keresztelő János tanítványai mind a mai napig léteznek és vannak. De neked az új évben és mindenkor, amíg a szíved dobog, Jézus Krisztus legyen a középpontban. Jézus Krisztus, a megkeresztelt Jézus Krisztus legyen elég néked, hiszen ő Isten által küldetett, hozzád, a világért értünk, és nem csak Isten által küldetett, hanem Isten által hitelesítetett is, amikor az ő szaván keresztül jelezte, ez az én fiam, ő benne gyönyörködöm. 2014-ben is ezért a mi gyülekezetünk középpontjában is ez a megváltó. Az egykorott Betlehemben testélet ige álljon a középpontban. Őt hallgassuk, reá figyeljünk, és rajta keresztül keressük az életünk kérdéseire, problémáira is a megoldást. Megkeresztelt Krisztusunk van. Ezt vegyük nagyon komolyan. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük neked ezt az epizódot az evangéliumi történetek sorából, amely egyfajta kezdet, ahogy mi is a polgári esztendő kezdetén vagyunk. Köszönjük, hogy Krisztus által szentséggé lett Keresztelő Jánosnak a mozgalma. Köszönjük, hogy ebben a szentségben minket is részeltettél annak idején. Engedd meg, hogy most hálásan tudjuk megköszönni szüleinket, keresztszüleinket, akik fontosnak tartották, hogy a szentségben részesülhessünk. És még inkább most visszanézve az évtizedekre adjunk neked hálát, hogy itt lehetünk hajlékodban, hogy hihetünk benned, hogy Krisztusra találhattunk felnőtten, hogy megtérhettünk, hogy újjászülethettünk, hogy voltak az életünkben olyan események, amikor egész közel érezhettünk téged, és tartottál meg mindez idáig minket a keresztség üdvözítő áldásában. Ugyanakkor, Urunk, kérünk téged az új esztendőért is, hogy Krisztus állhasson a középpontban egyéni életünk, családi életünk, környezetünk, gyülekezetünk, a világ kereszténysége életének fókuszában. Köszönjük, hogy megkeresztelt Krisztusunk van, köszönjük, hogy őt igazoltat halálában és feltámadásában, vagy hogy belőle tudjunk meríteni, míg dobog a szívünk itt a földön. Ő érte kérünk, hallgass meg minket, hála néked, kegyelmedért, szeretetedért, kinyilatkoztatásodért. Ámen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen.